Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, ahogy megszokhatták hétről hétre, az elmúlt időszakban Oláné Fűzi Bolya, természetgyógyász, alternatív mozgás és masszázs terapeuta, Bowen alkalmazó. Köszöntelek, Ibolya, nagy szeretettel.
Köszöntelek szeretettel, Ág, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Táplálkozásról beszélgettünk, ez egy bőséges terület, 5 nagyon fontos alapelvet tanítottál nekünk, és most igazából már konkrétan beszélgettünk talán az utolsó alapelvről, hogy kalóriában szegény, tápanyagban, vitaminokban gazdag legyen a étkezésünknek a alapösszetétele, és hogy ez mit is jelent. Beszélgettünk már húsokról, zsírokról talán. Most ugye kicsit konkrétan faggatunk téged, hogy mit is, hogy is építsünk be. Mit jelent ez, hogy tápanyagban gazdag, de kalóriában szegény?
Igen, tehát, hogy a tápanyagban gazdag az alapvetően a fehérjét jelenti, és a zöldségféléket. Tehát, hogy a fehérje bevitelünk az legyen olyan mennyiségű, ami mellett napi 2-3 étkezés mellett nem éhezünk.
Tehát ez fontos ismertetője,
hogy ne éhezünk. Hogy ne éhezünk. És a fehérje, tehát hús, tojás, alapvetően erre alapozzuk a fehérjebevitelünket, és ezt egészítsük ki zöldségfélékkel, és ez is legyen a lehető legtermészetesebb. Tehát ugye vannak különböző irányzatok, meg ilyen teóriák, a színes tányér, meg hogy táplálkozunk változatosan, meg hú, de nagyon fontos, hogy mennyi félét vigyünk be egyszerre.
Hát mondjuk a jóga étkezés vitatkozik, ahol kifejezetten szűkíti, hogy 3-4 féle anyagnál többet egyszerre ne együnk.
Pontosan. Tehát annál jobban megterheljük a szervezetünket, minél többféle anyaggal kell neki megbirkóznia az emésztés, illetve a táplálékok lebontása során. Tehát azt érzem, hogy azért ez egy kicsit túl van feszítve, ez a okos tányér, színes tányér, meg változatosság. Tehát azokban az életmódváltó programokban, ahol nagyon komoly eredményeket tudnak fölmutatni, ott jellemzően leszűkül egy olyan 21 néhány féle ételre.
Itt most alapanyagokról beszélünk.
Hát alapanyagokról így van, tehát hogyha a különböző alapanyagonként értelmezzük a különböző húsokat, tehát a halat, a szárnyast, a borjút, meg a disznóhúst, vagy bármit, vagy külön alapanyagként értelmezzük a különféle zöldségeket, akkor lehet hosszú a lista, de ennek túl sok értelme nincsen. Tehát például egy jó életmódváltásban nem számolunk kalóriákat. Egyszerű méretekben, mint például egy tenyérnyi hús, amiben jellemzően körülbelül 35 g-nyi fehérje van, ezt így tudjuk. Mert a kalóriaszámlálás egyrészt egyáltalán nem életszerű, tehát nem lehet egy életen keresztül minden étkezésnél kalóriákat számolgatni. Ez borzasztóan leterhelő, és nem lehet hosszú távon ezt jól csinálni. Másrészt meg egyáltalán óriási pontatlanság van abban, hogy bizonyos ételeknek, mert ez annyira függ attól, hogy azoktól az anyagoktól, hogy mit tettek bele, milyen arányban, tehát egy zsemlének a kalóriatartalmát sem lehet egyértelmű. Hát úgy nagyjából, de az a nagyjából úgy naponta ki fog tenni több száz kalóriát, a tévedési lehetőség. Úgyhogy hát törekedjünk a minél egyszerűbb táplálkozásra, és egy húst nagyon változatos ízekben el lehet készíteni, úgyhogy különböző zöldségfélékekkel, félékkel együtt készítjük el, vagy salátát teszünk mellé, lehetőleg nyersen is fogyasszunk zöldségeket, és fermentálva is fogyasszunk zöldségeket, fermentálva, azaz tejsavas erjesztéssel.
Hát, savanyú káposzta,
kovászos uborka. Hát a savanyú káposzta, igen, a klasszikus a erjesztett zöldségfélénk a téli időszakban a savanyú káposzta, de hát gyakorlatilag mindenféle zöldséget lehet erjeszteni, és hát lehet erjeszteni a magvakat is, és a magvak erjesztve sokkal, de sokkal könnyebben emészthetők, ugye erről szól a kovászolás például, de magvakból például sajtokat is lehet készíteni, teljesavas erjesztéses folyamattal. Tehát akinek ehhez kedve van, vagy szeretné, akkor készíthet magalapú sajtokat, amik legalább olyan finomak, mint a tejből készült sajtok, és ez ugye azoknál fontos, akik mondjuk tejfehérje érzékenyek, vagy tejcukor érzékenyek.
Vagy vegánok.
Vagy akik igen, nem fogyasztanak ugye állati eredetű termékeket. És hát az erjesztéssel még a tápanyag tartalmát is tudjuk növelni a legegyszerűbb zöldségfélénknek is, hisz az erjesztés folyamán föltárulnak a zöldségekben azok a tápanyag, vitaminforrások, amiket ugye a növényke úgy jól becsomagol magának, és egy nyersen vagy sütve, elkészítve nem feltétlenül tudjuk úgy megemészteni, és nem tud a szervezetünk hozzájutni azokhoz a tápanyagokhoz, ami esetleg van abban a zöldségben, és magukra megfokozottan igaz.
Zsírok. Egy picit beszélgessünk a zsírokról, olajokról, hogy mik azok, amik ajánlottak, amik mindenképpen hasznosak a szervezet számára. Nekem most így koszorúért problémákon túl, vagy benne, például a halolaj egy olyan felfedezés, hogy az bizony minden nap el kell fogyasztani az ajánlott mennyiséget, vagy halban, én nem szeretem a halat, vagy hát halolajban, amit magamhoz veszek. De például nagy vita van, és tudom azt, hogy a étolajak között, tehát egyáltalán az olajok közül melyik az ajánlott, melyik nem, a zsírok közül melyik ajánlott, melyik nem, hiszen ugye a zsír is egy makrotápanyag.
Így van. Hát igen, ez egy nagyon ellentmondásos terület, mert ugye 30-40 évvel ezelőtt az volt az üdvös és a teória, hogy a magolajok, a egyéb hidrolizált zsiradék, növényi zsiradékok, lásd margarin, hogy ezek mennyivel egészségesebbek. Meg hogy az állati eredetű zsírok az okozói a különböző szív- és érrendszeri betegségeknek. Na most, miután ezeknek a fogyasztása igen nagy arányban megnőtt, a zsíroké meg nagy arányban csökkent, hát az eredmény nem ezt igazolja, hogy ez így van, és hát most épp az ellenkezőjét tanuljuk, tehát hogy igen, az állati eredetű zsírok jobbak, amit hát én teljes mértékben el tudok fogadni, mert egyrészt ezt tapasztalom saját magamon, mert azért én is sok mindent kipróbáltam már, én most 66 éves vagyok, tehát azért én is neki szaladtam egy-két ilyen különböző
divatos étkezési irányzatnak,
trendi étkezési irányzatnak, meg hát természetesen én is megvettem a szüleimnek annak idején a szívmarát margarint. Szóval nagy-nagy kérdőjelek vannak ezen a területen, én úgy érzem, hogy még mindig, viszont a tapasztalatom az, hogy amióta az az utóbbi 7-8 év, amióta én egyáltalán nem fogyasztok ilyen termékeket, persze mellette még néhány más dolog is van, amit nem fogyasztok, alapvetően nem fogyasztok feldolgozott élelmiszereket, meg azért pár dolgon még változtattam, de hát én most így a 60-as éveim derekán jobban érzem magam, mint az 50-es éveim derekán éreztem magam. Tehát ez az én saját tapasztalatom, de ezt látom a környezetemen, ezt látom azokon az embereken, akik megfogadva ezeket a tanácsokat tudnak haladni, és ki tudnak jönni olyan állapotokból, amiben nem érezték jól magukat.
Magolaj nem magolaj, ez egy nagy vita, és bennem ez föl sem merült, hogy ez nem ugyanaz mondjuk az olívaolaj, mint mondjuk bármilyen napraforgóolaj, tök magolaj, dióolaj, és a többi.
Tehát az utóbbi 10-15 év táplálkozástudományi kutatásai egyértelműen azt igazolják, hogy a magolajok azok nem kedvezőek az emberi szervezet számára, hisz ilyen formában és ilyen mennyiségben soha nem fogyasztottunk magolajokat. És mivel a magolajok többszörösen telítetlen zsírok, és ezért nagyon instabilak, tehát könnyen oxidálódnak, így bizony a szervezetünkben is olyan oxidatív folyamatokat indítanak el, ami a legkülönbözőbb gyulladásos betegségeket generálja. És aztán tehát mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy ő akar-e a továbbiakban magolajokat fogyasztani. A hidegen sajtolt magolajokból is mértékkel, tehát ez a napi egy-két teáskanálnyi salátánkra, vagy ilyen, az még úgy rendben van, de sütéshez, főzéshez inkább állati eredetű zsírokat javasolt használni. Az olívaolaj az ugye nem mogolaj, az gyümölcsolaj.
Igen, ezt talán sokan nem tudják, én sem tudtam, hogy ebből a szempontból is különbözik az olívaolaj.
Így van, különbözik, pontosan. Tehát az egy jobb alternatíva, lehetőleg ne hevítsük ezt sem úgy 200 fok fölé, tehát ebben ne süssünk. Egyébként sem javaslom magas hőfokon sütött húsféléket sem, hanem inkább egy jó edényben, hosszú ideig sütőben, párolva, sütve, legfeljebb egy kicsit kérgesítve, nagyon finomak tudnak lenni, és sokkal egészségesebb, mint hogyha mondjuk faszénparázson sütjük, mert az ugye azt már szerintem eléggé közismert, hogy azért az annyira nem kedvező. Viszont nyári estéken igen jól jöhet a barátokkal együtt egyet grillezni, és nyilván, hogyha az anyagcserénk megfelelően rugalmas, akkor egy-egy ilyen kilengést minden további nélkül tud tolerálni. De a mindennapokban törekedjünk arra, hogy minél természetesebb formában fogyasszuk a makrotápanyagainkat. És ami még egy jó kombinációjú zsír lehet, az a kókuszolaj, de azt meg, hát azért nem javasolt meg, igen, csak messziről származik, itt a mi közép-európai tápcsatornánk megint csak, vagy emisztőrendszerünk megint csak nem szokott hozzá, és hát igen nagy az ökológiai lábnyoma.
Igen.
Úgyhogy nekem egyébként is van egy ilyen vízióm, ami nem is vízió, hisz így működött ez nagyon hosszú időn keresztül, hogy egy városnak a lakosságát, a környékbeli termelők ellátják jó minőségű húsokkal, zöldségfélékkel, gyümölcsökkel. De ehhez egyrészt fel kell nőni a fogyasztóknak is, meg a termelőknek is, mert hát bizony ez még nem mindig valósul meg, mert jó magam is futottam bele már nem egyszer olyan történetbe, hogy tanyosi csirke. Az odáig igaz volt, hogy tanyasi csirke, hát csak ugyanolyan nagy hodályban fölnevelt több tízezer együtt, és tápon fölnevelt jószág volt.
De tanya volt mellette.
Tanya volt mellette, és ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert igen, az emberek hajlandók szerintem több pénzt adni azért, ami valóban jó minőségű. És igen, ez is nagyon jó lenne, hogy támogassuk a fogyasztásunkkal a környékbeli termelőket, ez egy jó cél lenne.
De a környékbeli termelők pedig támogassák a jó minőségű
ételt. Tehát ne akarjanak nekem a piacon eladni tanyasi tojás címszóval olyat, amiről ordít, hogy tojótápos. Tehát, hogy ezeket a helyére kell tenni. De hál' Istennek azért vannak olyan gazdálkodók, akikben tényleg maximálisan meg lehet bízni. És ez nagyon fontos lenne, hogy szerveződjenek olyan civil kezdeményezések, ahol egymásra találnak ezek az emberek. Ugye klasszikusan ez a piac lenne, és hát valamilyen szinten működik is, de lehetne erre azért ezért még más forrásokat is találni, mint arra vannak is erre jó kezdeményezések, a telikosár, meg ilyen jellegűek, hogy eljusson a városi fogyasztókhoz a jó minőségű étel közvetlen környezetből.
Hát ezt nagyon reméljük, hogy ez a folyamat, ahogy említetted, hogy már elindult, folytatódni és erősödni fog. Egy pillanatra visszatérve a zsírokra, állati eredetű zsírok közül, akkor melyiket javaslod esetleg?
Inkább a szárnyas zsírok nagyon jó hatásúak, meg nagyon finomak, és jól lehet velük különböző ételeket készíteni. De természetesen jó a disznózsír is, de lehet például marhafagyú is, ami megint egy külön kategória ezen a területen, tehát nevessük meg ezeket a jó zsírforrásokat, és a jó minőségű húsokkal mindig jön egyébként elegendő zsíradék is, és hát önmagában egy minden zsírjától megfosztott száraz hús, az nem feltétlenül visz bennünket a jó irányba, hisz kellenek ezek a zsírok ahhoz, hogy jól tudjon működni a szervezetünk, legyen jó az epekiválasztásunk, ez például feltétlenül fontosak a zsírok, mégpedig az állati eredetű zsírok, és ez egy fontos makrotápanyagunk.
Befejezésül ugye mondtad, hogy nagyrészt akkor húsokra, jó minőségű zsírokra, zöldségekre, kevés, alacsony cukortartalmú savanykás gyümölcsökre, és mindez persze helyi legyen és szezonális. Nagyon kimaradtak gyakorlatilag a gabonák, gabonafélék, illetve a keményítős dolgok, amik azért gerincét alkotják a táplálkozásunknak, a buzából készült kenyerek, péksütemények, krumplik, rizs, hát ezekkel mi a helyzet, tészták, ezekről nagyon-nagyon nehéz lemondani, én magam teljesen nem tudok. Ugye mondtad, hogy ezeket nagyon magas mértékben fogyasztjuk ettől, ez igen, nagyon számtalan egészségügyi problémát okoz, de aki nem tud erről teljesen lejönni, ott mit kövessen, vagy mitől lesz esetleg mégiscsak jobb, ha már muszáj neki ennie a szénhidrátokból, keményítőkből?
Nem feltétlenül muszáj gabonát enni, meg lehet annélkül lenni. Eléggé beleépült a táplálkozásunkba, ez kétségtelen. Hát jellemzően, ha gabonáról beszélünk, akkor, és ez klasszikusan ugye a buza lisztet értjük alatta.
Így van.
Az a legtöbb, tehát ugye ebből készülnek a kenyereink, péksütemények, a tésztafélék, amik kifőzött tésztaként kerülnek az asztalunkra. Törekedjünk ezzel nagyon mértékletesek lenni, és a kenyérféle az lehetőleg legyen hosszú érlelésű, amikor a gluténtartalom, tehát a gabonának a fehérje tartalma az a hosszú érlelési idő alatt részben lebomlik, és számunkra így sokkal könnyebben emészthetővé válik.
Vagyis kovászolt
formában. Vagyis kovászolt, így van, tehát kovászolt kenyér, valódi kovászolt kenyérre
gondolok. Ugye ez gondolom. A vadkovász, én most már pont miatt tudom, hogy a vadkovászos kenyeret keresünk, mert az, amelyik csak valóban kovásszal készült.
Hát gyakorlatilag ez lenne a valódi kovász, csak hát ugye ez megint egy ilyen ellentmondásos történet, a magyar élelmiszerkönyv másként határozza meg a kovásznak a fogalmát, tehát ott egy élesztős előtésztát nevez meg kovásznak, ezért a kézműves pékek, meg egyáltalán a házi pékek, ezt így elkezdték vadkovásznak hívni, de igazából ez lenne a kovász. És hát egyébként meg, hogy milyen formában fogyasszunk szénhidrátokat, nagyon sokan vannak, akik különböző betegségek miatt kényszerülnek erről a végén lemondani, és hát sokkal jobb lesz utána az egészségük. Tehát nagyon, nagyon drámai változásokat tud hozni az, hogyha nem fogyasztunk olyan mennyiségben szénhidrátot, vagy egyáltalán lemondunk például a gluténtartalmú szénhidrátokról. Tehát akinek például autoimmun folyamatai vannak, az mindenképpen az alap kellene, hogy legyen. És egyébként pedig maga ezek a magasabb keményítő tartalmú gumós úgynevezett köretként alkalmazott zöldségféleink, mint krumpli, meg édes krumpli, aztán még ott van, ami ugye nem gumós, a rizs, ami ilyen általános. Például őket javasolja a táplálkozás tudomány úgynevezett rezisztens keményítőként fogyasztani, ami azt jelenti, hogy a megfőzés után hagyjuk úgy 12 óra hosszát állni, és olyan biokémiai folyamat megy végbe, ami után sokkal kisebb inzulinválaszt kell, hogy hozzon a szervezetünk ezeknek az elfogyasztása után. Tehát rezisztenssé válnak.
Ez nekem nagyon
ez a rezisztens keményítő fogalommal lehet mondjuk még egy utána olvasni, akit ez bővebben érdekel.
Ez engem nagyon lenyűgözött, mert én teljesen nincs olyan betegségem, ami rákényszerít, és ez, hogy tulajdonképpen egyszerűen fogalmazva, ha a krumpli köretet, rizs köretet, és gondolom ez a tészta köretre is igaz.
Hát a tésztára kevésbé.
Tésztára kevésbé, tehát inkább a burgonya rizs köretet.
Inkább nem fogyasszunk tészta köretet.
Egyáltalán. Tehát, hogyha 12 órát pihentetjük, akkor utána sokkal kevésbé fogja azt a rossz hatást elérni, hogy hirtelen megemeli az inzulin szintet. Tehát, ha már muszáj fogyasztani, akkor inkább rezisztens, azaz hűtőben állott 12 órát állt köretet fogyasszunk.
Ha valakinek az a célja, hogy lemenjen róla az a fölösleges 10-20-30 kilogramm, amit ő terhesnek érez, és hogy tényleg szeretne változtatni, akkor ő tényleg mondjon le róla. És hogyha egyébként tápanyagban dúsan eszik, ahogy ezt már itt kielemeztük, akkor nem fog éhezni. És egy idő után olyan minőségi változás áll be az életében, ami után nem is fogja ezeket kívánni. Mert rájön, megtapasztalja, hogy így jobb, hogy könnyebb, hogy sokkal egyszerűbb.
Ez legyen a végszavunk. Hatalmas nagy témát vettünk át az elmúlt hetekben, melynek negyedik része a táplálkozási tanácsok. Hát legyen úgy, próbálják ki hallgatóink, és ne kúraszerűen, hanem életmódváltásban. Miután megtanultak jól lélegezni, miután rendezték az alvásukat, rendezzék a táplálkozásukat, hogy örömre és ne ürömre szolgáljon valóban. Ibolya, nagyon köszönjük ezeket a nagyon komoly, mély és széles körű tanácsokat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Olláné Fűzibolya természetgyógyásszal beszélgettünk, ma a táplálkozás témakörét fejeztük be, de aki most velünk tartott és lemaradt az előző adásokról, mindenképpen javaslom meg egészében, hiszen úgy teljes a kép. Maradjanak velünk, jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Köszönöm, hogy velünk voltak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.